Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krizmaszentelést tartottak az Egri Bazilikában nagy csütörtök reggelén. Az ünnepélyes szertartáson az egyházmegyei papság tagjai megújították papi ígéretüket. A szentmisén nagy számban voltak jelen bérmálkozásra készülő fiatalok. A szentmise kezdetén Tennyek Csaba egriesek elmondta, a krizmaszentelés évről évre visszatérő ünnepe összegyűjti a felszentelt papokat, szerzeteseket és híveket a főegyházmegye minden szegletéből. A főpásztor szentbeszédében felidézte, Jézus éppen azt a részt olvasta, az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, s azt mondja, ma beteljesedett az írás. Ez az írás ma a papság által válik jelenvalóvá azokban a közösségekben, ahol szolgálnak. Nagy csütörtökön különösen aktuális ez a jelenet, hiszen ezen a napon van a papság és az eukarisztia alapításának ünnepe. A főpásztor a papsághoz fordulva arra buzdított, adjunk hálát, hogy az Úr minden botlásunk ellenére meghívott papjai közé ránk bízta az ige hirdetés és az eukarisztia szolgálatát. Nagy csütörtökön délelőtt Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke, általános helynök mutatta be a krizmaszentelési szentmisét a Szent István Bazilikában. Annak elején felolvasta Erdő Péter bíboros prímás üzenetét. Mai ünnepünkön külön is imádkozom, hogy mindnyájan egységben legyünk legfőbb pásztorunkkal, Jézus Krisztussal. Áldott szolgálatot kívánok minden paptestvérem számára, írta Erdő Péter. Nagy csütörtök este a Szent Atya a Lateráni Szent János Bazilikában mutatta be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére. Ezzel a szertartással kezdődött el a húsvéti szent háromnap. A liturgia során a pápa 12 római egyházmegyés paplábát mosta meg, közülük 11-et ő maga szentelt fel tavaly május 31-én. Április 7-én, 8-án Magyarországra látogat az Amerikai Egyesült Államok alelnöke és felesége, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során J.D. Vance Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, majd a kormányfővel beszédet mondanak a Magyar-Amerikai Barátság napja címmel meghirdetett nagy gyűlésen az MTK sportparkban. A politikáról csak szolgálatként szabad gondolkodni, és nem karrierként, mondta Orbán Viktor a Frisbee TV YouTube csatornáján este közzétett Hajdú Péternek adott interjúban. A miniszterelnök pártelnök a Fidesz sikerének kulcsát abban látja, hogy szuverén közösség és megalakulása óta minden lépcsőfokot végigjárt a politikai szervezettől az ellenzéki munkán keresztül a koalíciós, majd a kétharmados kormányzásig. A műsorban szó esett biztonságpolitikai kérdésekről is. A miniszterelnök rámutatott, Ukrajna aktívan próbál befolyást gyakorolni más országok, köztük Magyarország politikai életére. Ezzel kapcsolatban elmondta, a konkrét ügy, amiben egy rendőrtiszt egy titkosszolgálati művelet részleteit hozta nyilvánosságra, káros lehet az ország számára. A jegybankkal kapcsolatban is kérdezte a miniszterelnököt Hajdú Péter. Orbán Viktor azt mondta, Matolcsy Györgyért addig tudott felelősséget vállalni, amíg a minisztere volt, a jegybank jogilag az Európai Központi Bank védelme és felügyelet alatt áll, neki semmilyen jogköre nincs. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon jelentkezett ismét az iráni háborúval kapcsolatban. Az amerikai elnök bejegyzésében fenyegetés küldött a perzsa államnak a következő megsemmisítendő célpontokról. A mi hadseregünk a legnagyobb és messze legerősebb bárhol a világon, még el sem kezdte elpusztítani azt, ami Iránból megmaradt, következnek a hidak és az elektromos erőművek, az új rezsim vezetése tudja, mit kell tenni, és meg kell tenni gyorsan, fogalmazott. Oroszország egyik legfontosabb olajexportáló kikötője a Balti-tengeri Primorsk tároló kapacitásának legalább 40%-át elvesztette az ukrán drónok támadásai következtében, ami az orosz olajszállítások csökkenéséhez vezethet, közölte a Reuters amerikai kereskedelmi műholdak felvételeire hivatkozva. A hírügynökség azt írta, a március végén készült felvételek szerint legalább 8, egyenként 50 000 köbméter űrtartalmú tartály sérült meg. Nagypéntek munkaszüneti nap, a szupermarketek, drogériák, bútoráruházak és diszkontok zárva tartanak. Nagyszombaton a megszokott szombati nyitvatartásra lehet számolni, de a kisebb üzletek hamarabb bezárhatnak. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő munkaszüneti nap, így a boltok zárva lesznek. Megerősített járatokkal, tartalékjárművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV csoport, a vonat és a busz közlekedésben is. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de változó mennyiségű felhőzettel telik a nap. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutára 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Krisztus értetek szegényé lett. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban.
Készülődöm, Uram. Elmélkedés. Második rész.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ficek László, az EGRI Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az EGRI Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugározzuk.
Kedves testvéreim, mai elmélkedésünket egy nagyon egyszerű hasonlattal vagy példázattal szeretném kezdeni. Aki valamilyen új gépet vagy elektronikus berendezést vásárol, legyen az háztartási gép vagy bármi más hasonló, az azzal a céllal teszi, hogy az a berendezés az jól működjék. És ez nem csak annyit jelent, hogy tudni kell, mire való az az eszköz, hiszen egy hűtőgéppel nem lehet mosni, vagy egy rádióval nehéz lenne vasalni, de azt is tudnia kell, hogy hogyan kell mosni a mosógéppel, vagy hogyan kell kávét főzni a kávéfőzővel. Honnan lehet ezt tudni? Nem nehéz a kérdés, mindannyian tudjuk rá a választ, hát kapunk a dobozban egy használati utasítást, és azt el kell olvasni. Azt is tudjuk, hogy a használati utasítás általában sok nyelven van, és külön művészet, hogy megtaláljuk benne a magyar nyelvű részt, és ott eligazodva, hogy éppen melyik gomb mire való, ezt kell megfejtenünk. Akik megtervezték és előállították azt a berendezést, azok jogosultak ennek a használati utasításnak a elkészítésére. Nem lenne jó, hogyha mondjuk a méhész egyesület adna használati utasítást a mosógéphez, mert lehet, hogy csak úgy döngicsélne, mint valami méhkas, de tiszta ruhára alig, ha számíthatnánk. Mi, akik szeretnénk, hogy életünk boldog legyen, és földi életünk után az örök üdvösséget elérjük, Istenhez akarjuk igazítani életünket. És a mai este azt kérdezzük meg, hogy van-e Istentől kapott, Istentől adott használati utasítása a boldog emberi életnek. Ezt a használati utasítást szeretnénk megismerni, és megtartva megvalósítani mindazt, amit Isten rólunk eltervezett. Szeretnénk, hogyha nem vesznek kárba emberi életünk, nem romolna el, mint egy elektromos berendezés, hanem jól működne, és valóban örömteli és boldog életet tudnánk élni. Van-e használati utasítás? Igen, van. Nem más, mint Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Jézusban Isten magára vállalta emberi életünket, végigjárta a bölcsőtől a koporsóig az emberi életutat, és ezzel megmondta és megmutatta emberi szóval és tettekkel, és egyháza mind a mai napig hozzáférhetővé teszi azt, ami az emberi élet és üdvösség egyetlen és biztos használati utasítása. Hogyha mi kicsi porszemnyi emberi létünkkel, de Istenhez igazodni akaró élettel boldogok szeretnénk lenni, akkor nem kell más tennünk, mint megismerni Jézus Krisztust, és követnünk kell őt gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben egyaránt. Ki Jézus Krisztus? Pál apostol egy nagyon rövid mondatban foglalja össze a rómaiakhoz írt levélben: Jézus Krisztus a mi Urunk, Dávid nemzetségéből született, és föltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk, alattvalói akarunk lenni, hűséges alattvalói, aki valóságos ember volt, hiszen Isten belépett az emberiség történetébe, Dávid nemzetségéből született időszámításunk közepén, hisz tőle születésétől számítjuk az időt Krisztus előtt és Krisztus után. Ám mindaz, amit ő mondott, tett és hirdetett, amit följegyeztek vagy megjegyeztek vele kapcsolatban, semmi sem lett volna, hogyha föltámadásával, kereszthalála után, harmadnapon történt föltámadásával nem bizonyul Isten fiának. Jézus Krisztus élete hozzátartozik tehát az emberiség történetéhez. Ennek a világnak a történelmének a része lett. Senki soha hazugság nélkül nem törölheti ki belőle. Jézus Krisztus valóban élt. Életének adatait megőrizte számunkra az első apostoli igehirdetés. És ezt az apostoli igehirdetést rögzítették papírra az új szövetség oldalain, lapjain, a szentírók, akiket a Szentlélek vezetett. Évente megemlékezünk az egyházi esztendő ünnepein keresztül Jézus Krisztus életének eseményéről. Ismert az ország, ahol élt, ismert a földrajza, a Jordán folyónak a völgye, ott vannak a hegyek, amelyeken ő járt és tanított, és nagy sokaság hallgatta az ő szavát. És a legfontosabb is ismert az üres sírja. Jeruzsálemben, a Szent Sír Bazilikában ott van egy sír, ami nem tartalmaz holttestet, mert harmadnapra föltámadt. Föltámadásával Isten fiának bizonyul. Mindezek után biztos, hogy Jézus Krisztust lehet utánozni, mert hozzánk hasonló emberi természetünket magára vette. És ugyanakkor kell is utánozni, mert benne Isten mondta ki, hogy milyen legyen a mi életünk, és valóra váltotta mindazt, ami a boldogsághoz és az üdvösséghez vezet. Aki Jézus Krisztus kinyilatkoztatását figyelmen kívül hagyja, az elronthatja az életét. Aki szembeszáll Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, az biztosan elrontja az életét. Jézus maga mondja: én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem jár sötétségben. És valljuk meg őszintén, mi, akik mégiscsak egy keresztény, Krisztust követő országban élünk, mindent, amit Jézus Krisztus szerint tettünk, az sohasem hozott ránk szégyent. Amikor Jézus Krisztus szeretetével szóltunk embertársunkhoz, azt bátran merjük vállalni. Amikor gondolatainkat krisztusi szeretet formálta, akkor mindig öröm lett a szívünkbe, és nem elkeseredés és kiábrándulás. Tudnunk kell, hogy Isten nem csak ismereteinket akarja növelni Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, nem csupán kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, amikor a mi Urunk eljött hozzánk és tanított bennünket, hanem azt akarja, hogy Jézus Krisztus szerint éljünk. Jézus Krisztus szerinti élet egy életformát jelent. Szerezhet valaki tudományos fokozatot Jézus Krisztusról, Jézus személyéről, ismeretéről, mindarról, amit leírnak, vagy amit követőivel kapcsolatban följegyeztek, ez önmagában semmit sem jelent. Jól ismert, hogy csak annak fog használni, aki életformává meri tenni, váltani Jézus szavait, és követni akarja a mi Urunkat. A hegyi beszédben olvassuk, aki hallgatja tanításomat és tettekre váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építette házát. Hiába fújt a szél és ömlött az áradat, a ház nem dőlt össze, mert szikla alapra épült. Aki azonban hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, balga emberhez hasonlít, aki homokra építi házát, és amikor kitör a vihar és ömlik az ár, a ház összeomlik és romhalmaz lesz belőle. Hogyan élt a mi Urunk Jézus Krisztus? Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét adja mindenkiért. És ugyanez kell, hogy érvényes legyen miránk is, Jézus Krisztus követőire. Tudjuk ugyanis, hogy a mi földi életünk, ha semmit sem teszünk, akkor is elmúlik. De ha oda tudjuk adni mások javára, ha úgy tekintünk rá, mint Istentől kapott talentumra, akkor jól gazdálkodhatunk vele. És aztán majd az ítélet óráján azt mondja nekünk a mi Urunk, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készítetett. Mert ennem, innom adtatok, otthont teremtettetek, gondoskodtatok rólam, amit ugyanis egynek a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Kedves testvérek, kik ezek a legkisebbek? Hát a fele barátaink, aki családjának asztalt terít, mint háziasszony, aki otthont teremt, mint gondoskodó férj, aki gyerekről, öregről, betegről gondoskodik, annak biztos, hogy nem vész kárba az élete. És aki vállalja a nagyobb emberi közösségek szolgálatát, az is biztos, hogy krisztusi szeretettel jól használja föl talentumait. És milyen meglepő, hogy a mi Urunk nem azt mondja, hogy majdan egyszer ez még jól fog jönni. A százszoros jutalmat már itt a földön megígéri. Igaz, nem olyan zavartalanul, mint majd a mennyországban, hanem bajok, gondok, problémák közepette, de mégiscsak azzal a biztonsággal, hogy jó felé tart az életem. Nem lehet elmondani mindazt, amit Jézus véghez vitt, amit tanított, amit Istenről megmutatott, Isten országáról elmondott számunkra. János apostol mondja, hogy a világ valamennyi könyve nem lenne elég, hogy mindezt befogadja, de amit az újszövetségi szentírás följegyez, amit az egyház igehirdetése tartalmaz, az az emberi élet boldogulása szempontjából elegendő számunkra. És erre való az igehirdetés, hogy mindenről halljunk, és erre való mindig minden új, felnövekvő nemzedék számára a hitoktatás is. A szülők legféltettebb kincsükként a gyermekeiket nevezik meg. Egy család mindig a gyermekekre kell, hogy figyeljen. És mindent megpróbálnak megadni, hogy amit csak elképzelhető. És minden szülő megvallója lehet annak, hogy minden igyekezete ellenére mégis milyen jó, hogyha van egy hátország, Jézus Krisztus kegyelme, akire rábízhatja gyermekének, unokájának a jövőjét, az életét. Mit kell tenni? Hát valamiképpen a hitoktatást biztosítani kell a felnövekvő gyermekek számára is. Hitünk tartalmát meg kell, hogy ismerni tudják. És annak idején talán emlékszünk rá, hogy voltak időszakok, amikor az úgynevezett jugoszláv képes Biblia volt talán az egyetlen lehetőség, hogy egy családban Jézus Krisztus történetéről, Jézus életéről mesélni tudjon a szülő vagy a nagyszülő gyermekének, unokájának. És mennyire hálát kell adni, hogy a mai világunk már milyen sok-sok lehetőséggel rendelkezik. Milyen jó, hogy vannak újságok, könyvek, hogy mindenki számára bátran hozzáférhető a Szentírás, hogy keresztény könyvek állnak rendelkezésünkre, és internetes felületeken is tudunk tájékozódni hiteles forrásból. Itt van a rádió, amit hallgathatunk, és amely közvetíti számunkra Isten országának örömhírét. Rajtunk áll, hogy megszerezzük mindazt, amit Jézus Krisztus elmondott nekünk, megismerjük, elfogadjuk, és életté váltsuk. Így lesz életünk Jézus Krisztus tanítása által az üdvösségre vezető emberi létezés. Befejezésként ma is a szűzanyára tekintünk. A szűzanya élete Jézus Krisztus mellett két időben nagyon jól elkülöníthető pillanatban zajlott. Esthajnal csillaghivatása volt. Akkor ragyogott, amikor még nem kelt fel az üdvösség napja először, hiszen ő foganta és hozta világra a világ üdvözítőjét. Ő vette karjába a mi urunkat, Jézus Krisztust, és aztán ő veszi majd szintén karjába a mi urunkat, amikor leveszik a keresztről a holttestét. Péntek van, és a keresztutat imádkoztuk a szentmisénk előtt. A Madonnát köszöntjük a szűzanyában, és a halott fiát ölelő édesanyját, a Piétát. Kétszer ünnepeljük őt az év folyamán. Májusban, amikor újjászületik a természet, és októberben, amikor lehullik a fák levele. És kétszer kérjük, hogy imádkozzék értünk most és halálunk óráján. A szűzanya életének számos szavát megőrizte a Szentírás. Kérdezés válaszol Gábor angyallal beszélgetve, magasztalja Istent a Magnifikát énekével. Aggódva kérdezi a templomban maradt Jézust, mikor örömmel megtalálja. És a János evangéliumában az első csodájakor ő mondja a kánai mennyegzőn a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit mond nektek. Talán ez a rövid mondat legyen a mai elmélkedésünknek az üzenete. Szeretnénk megtenni mindazt, amit a mi urunk Jézus Krisztus mond nekünk. És hogyha erre törekszünk, akkor emberi életünk boldogsága nem lesz más, mint Krisztus követése. Amen.
Elhangzott műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagy szombaton reggel 8 óra 15 perctől hallhatják majd. Most elhangzott adásunkat ma este 20 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Balsi Balázs atya nagypénteki elmélkedését Bércesi András olvassa fel.
Nagypéntekről. Részlet Barsi Balázs és Dobszai László, íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvéből. A keresztútjárás. A keresztút az egyház régi és megszentelt paraliturgikus gyakorlata, mely által a hívők felidézik és megilletődött figyelemmel szemlélik Krisztus üdvösséghozó szenvedésének egyes mozzanatait, és azért imádkoznak, hogy a szent keresztút gyümölcsei lelkükben is megteremjenek. A szentségeken és a liturgikus szertartásokon kívül talán nincs is lelkünk számára hasznosabb ájtatossági gyakorlat, mint a keresztút, melynek természetfeletti hatékonysága, különösen ma, Urunk szenvedésének napján és halálának órájában végezve, határtalan. Amikor Krisztust szenvedésében szemléljük, hitünk mértéke szerint részesülünk a kegyelemből, hogy mi is gyakorolni tudjuk azokat az erényeket, melyeket ő megmutatott e szent órák alatt. Soha se felejtsük el, hogy Jézus Krisztus nem holt és erőtlen mintakép, hanem mindig élő és természet fölötti módon létrehozza azt a tökéletességet, melyet személyében szemlélnek és imádnak azok, akik a megkívánt állapotban és módon közelednek feléje. Idézzük emlékezetünkbe és szívlejük meg Szent Pál szavait. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban is megvolt, aki megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Egyes vidékeken a ferenceseknek köszönhetően a keresztútjárás szerves tartozékai, az Arma Christi, azaz Krisztus Urunk kínzó eszközei, melyek egyúttal a feltámadott és dicsőségben újra eljövendő Úrnak felségjelei is, a tövis korona, a lándzsa, a szögek, az izsóp, a 30 ezüstpénz, a kakas, az ostor, az oszlop, melyhez Jézust megostorozásakor odakötözték, a nátszál, mellyel fejét verték, Veronika kendője, az inri titulus, a kalapács, a fúró, a harapófogó, a kötél, a szarkofág és a halotti lepel. A csonka mise. Ezen a napon nincs szent mise. Az egyház liturgiája ma sajátos módon, szokatlanul erőteljes jelekkel, drámai eszközökkel hozza a jelenbe a világ történelmének legkiváltságosabb óráját, melyben Jézus Krisztus keresztáldozata végbe ment. Isten legnagyobb történelmi tettét ünnepeljük, amely számunkra a hitben fogható, az idő és a tér megváltását, a teljes emberi élet és minden teremtett dolog egzisztenciájának megváltását. Az egész szertartás egyetlen hatalmas elmélkedés. Az egyház egyetemes jelentőségű és igen súlyos elmélkedése a kinyilatkoztatás csúcspontjáról, húsvét és pünkösd sugárözönében, mely a jelek segítségével azokon keresztül a jeleken túli isteni lényeget ragadja meg. Mindazonáltal a nagypénteki főszertartás sokban hasonlít a szentmisére, innen ered a népies csonkamise elnevezés. A hasonlóság abban áll, hogy ebben is szerepelnek olvasmányok, van evangélium, a János Passió, hívek könyörgése és szent áldozás is. A nagypénteki liturgiából sem maradhat ki az írások olvasása. Szent Pál írja a korintusiaknak. Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és harmadnapra föltámadt az írások szerint. Az Ószövetségről van szó, amely Krisztusra mutat, s benne teljesedik be, és amely az evangéliumok egyik tartó oszlopa. A Passió pedig elmaradhatatlan része annak a szent és merész kísérletnek, amellyel a nagypénteki liturgia megpróbálja megérinteni a teret és az időt, amelyben az élet szerzője meghalt értünk. A szertartás központi helyén az Úr szent testének és vérének felmutatása helyett a szent keresztet mutatják fel, és előtte hódolunk. Az egész szertartást a János evangélium szemléletmódja határozza meg, amelyben a keresztre való feltekintés, mint a megmenekülés, vagyis az üdvözülés pillanata szerepel. Ahogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen, írja János. A szent keresztre való feltekintésnek ma mint egy konszekrációs értéke, a szent lélekben lelkünket újjáteremtő ereje van. A kereszt előtti hódolat ezért nem bálványimádás, hiszen itt Jézus azonos a kereszttel. Origenész kimeri mondani, hogy amennyire Jézus kinyilatkoztatja Istent, annyira el is fedi, mert amit kortársai láthattak, amit tapinthattak, amit hallhattak, az mind emberi. Olyan közel jött Isten, hogy felismerhetetlen, mint Isten, csak a hit tudja jelenlétét megragadni. Én Uram, én Istenem. Persze ez másfajta látást feltételez, mint amivel általában kortársai néztek Jézusra. Eukarisztikus jellegű látást, olyat, mint amellyel az oltári szentségre tekintünk. Testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, de lelki szemünkkel, a hit látásával magát az örök igét szemléljük. Ha valaki csupán a szinoptikus evangéliumokat olvassa, hajlamos irigyelni Jézus kortársait, azonban elsajátítja ezt a jánosi látást, nem irigykedik többé. Felismeri, hogy a megtestesülés titka folytatódik az egyház által őrzött szent jelekben, a szentségekben és a liturgikus szimbólumokban, amelyek megmentenek a tisztán szellemi Jézus eretnek képzetétől. Hiszen ugyanaz a Szentlélek a liturgia lelke, mint akinek erejéből Jézus Krisztus fogantatott és a halálból feltámadott. Nagypéntek liturgiája annak lehet gyümölcsöző, aki a lélek szerint képes nézni a szent jeleket, mert itt a test nem használ semmit. A szinoptikus evangéliumokban, jól lehet ott is rávetődnek húsvét aranysugarai, a keresztnek inkább a borzalmas kínzó eszköz volt a áll előtérben. Szent János evangéliumában viszont a keresztfa kimeríthetetlenül gazdag szimbólum, amely kapcsolatban áll a Szentírás első és utolsó könyvében megjelenő titokzatos fával, az életfájával és a bűnbeesés történetében szereplő tudásfájával egyaránt. Az ős kígyó a tudásfájánál marta meg az embert halálos harapással, a kereszt pedig az új tudásfája, melynek gyümölcse Krisztus, aki az utolsó vacsorán mindent tudtul adott nekünk. Halálával és feltámadásával pedig halál helyett életet szerzett, eltörölve az átkot, amely elzárta előlünk az életfájához vezető utat. Amikor nagypénteken hittel föltekintünk a Szent Keresztre, és leborulunk azelőtt, aki a fánál engedetlen Ádám bűneiért, az engedelmesség áldozatával megnyerte a bűnbocsánatot, beavatást nyerünk a Krisztusban való élet és üdvösség mélységeibe, és felhívást kapunk arra, hogy nap mint nap megújítsuk magunkban ezt a hitben való szemlélést. Ma nincs epiklézis, lélekhívás, és elmaradnak Jézus Krisztus átváltoztató szavai. Enélkül pedig nincs szentmise. Az egyház ezen a napon lemond a konszekrációról, de nem mond le az áldozásról, mintha már elővételezni az eljövendő világot, ahol nyilvánvalóan megszűnik az átváltoztatás, viszont az áldozás lényege, a kommunió megmarad. Itt most még a szent színek alatt megy végbe az egyesülés, mégis ez már az eszkaton, a végső idők beköszöntét jelzi. A mise posztkommuniója éppen ezért rendszerint az eljövendő örök életre utal. A nagypénteki áldozásban már a feltámadott Úrral találkozunk, ő lép be életünkbe, hogy azt saját megdicsőült életévé alakítsa. Amikor nagypéntek végtelenül gazdag szimbólumairól és gesztusairól elmélkedünk, nehogy azt gondoljuk, hogy saját meglátásaink azonosak magával a misztériummal. Mindezek csak megközelítések, melyek után kimeríthetetlen mélységű csend burkol be mindent. Mégis szabad, sőt, kell is merésznek lennünk ezekkel a megközelítésekkel. Ha a liturgia mozgását és erős jeleit követjük, mentek maradunk attól a vallási szubjektivizmustól, amely lerontja a misztériumot és kiüresíti a keresztény hitet. Az ige liturgia. Az üres tabernákulum előtt kezdődik a szertartás, tehát nincs jelen az eukarisztia. Nyitva áll az üres tabernákulum, akár csak a keleti egyházakban a királykapu, mert a katona lándzsája megnyitotta Jézus oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Máté, Márk és Lukács Jézus halálának pillanatát összekapcsolja a templom kárpitjának kettéhasadásával. Nincs tehát többé a templomot szentétől elválasztó függöny. János azért nem említi ezt a külső mozzanatot, mert ő az új templomról, Jézus testéről mondja el ugyanezt igen ünnepélyesen, amikor oldalának megnyitásáról beszél. Van egy kora keresztény apokrif hagyomány a szűzanyával kapcsolatban, amely sajátos módon világítja meg ezt a mozzanatot. Eszerint Máriát édesanyja, Szent Anna beadta a templomban szolgáló szüzek közé, akik a templom kárpitját szőtték. Ez az a kárpit, amely Jézus halálakor meghasadt, és a hagyomány ezt allegóriaként Jézus oldalára alkalmazza, hiszen az ő teste az új templom, ahogy maga mondotta. A zsidó kereszténység igen korai megnyilatkozása Mária istenanyaságáról, ez az elképzelés. Az egyik vád Jézus Krisztussal kapcsolatban az volt, hogy a templom ellen beszélt. Az igazság az, hogy az Úr Jézus soha nem beszélt a templom ellen, ugyanakkor puszta létével kikezdte az ókori templom fogalmat. Gyakorlatával igazolta a templom létjogosultságát, hiszen feljárt oda imádkozni, és megtisztította az árusoktól. Ám létével lerombolta, mert az istenség teljessége lakott benne, és személyében maga Isten volt jelen a földön. Amikor tehát a katona lándzsája megnyitotta oldalát, amelyből vér és víz folyt ki, új szentély nyílt meg. Aranyszájú Szent János és az ókori egyházatyák nagyszerűen megértették ezt a titkot, és mivel hibátlanul beszéltek még a szimbólumok nyelvén, el is tudták mondani. Nincs gyülekező ének, nincs introitus, nincs köszöntés, nincs közösség egymással. A papság és az asszisztencia némán vonul be a templomba, majd a nyitott tabernákulum elé érve mindnyájan leborulnak. Eredetét tekintve minden bizonnyal igen korán kialakult vénia tevés ez, amely egyszerre fejezi ki a legmélyebb megalázkodást, az egységet a földdel, melyet megszentelt Jézus lehulló vére, az imádást, a hódolatot, a gyászt és a bocsánatért való esedezést. Szavakkal ki nem meríthető a néma gesztus gazdagsága, melyel az ember Isten csendjére válaszol. Egész testünkkel átérezzük a pillanat egyedülálló voltát, megfoghatatlan nagyságát. Néhány percig így maradnak, majd mindenki feláll, a celebráns pedig minden bevezetés nélkül Recto Tono olvassa az orációt. Két könyörgés közül lehet választani. Az egyik Ádámot említi, és az ős bűnt, amelyet Jézus Krisztus Úrunk kínszenvedésével eltörölt, és ezzel megadta nekünk, hogy miként korábban a természet kényszeréből a földi ember képét hordoztuk, úgy most a kegyelem megszentelő erejéből a mennyeiek képét képviseljük. Ez azért fontos, mert ha Ádám bukását és annak következményeit lekicsinyeljük, a valóságról nem veszünk tudomást, és kevésbé vesszük Krisztus megváltását. A másik könyörgés azért megrendítő, mert nevén nevezi a legmélyebb titkot, amelyről egész nagypéntek beszél, Isten irgalmát. Emlékezzél meg, Úrunk, sokszoros irgalmadról és örökös oltalmad alatt, szenteld meg szolgáidat, akik javára Krisztus a te fiat szentvére által létesítette a húsvéti misztériumot. Amikor a szent liturgiában azt kérjük Istentől, hogy emlékezzék saját tetteire, természetesen nem arról van szó, hogy valami olyanra emlékeztetjük, amiről ő esetleg elfeledkezhet, hanem azért könyörgünk, hogy annak kegyelmeiből, amit most felidézni készülünk, a teremtő lélek által itt és most bőségesen részesülhessünk. Az ezután következő ószövetségi olvasmányt régen a kivonulás könyvéből vették, azt a részt, amelyben az Úr elrendeli a húsvéti bárány feláldozását. Az új római liturgia szerint Izajás próféta könyvéből a Jehve szolgájáról szóló negyedik éneket olvassuk. Az ősi olvasmányrend szerencsésebb volt annyiban, mert az előképről szólva utal az igazi áldozati bárányra, Krisztusra, aki azután a Szent Leckében, mint egyetlen és örök főpap jelenik meg. Az ószövetségi olvasmány és az újszövetségi olvasmány így ebben a kettős beállításban készített föl a János Passió mélyebb megértésére, Jézus szenvedés történetének hitben való szemlélésére. A traktusban ma az ószövetségi szentírás talán legtitokzatosabb profétai látomását, Habakuk énekét halljuk, melyben a proféta személyében az egyház föltekint a keresztre, s megdöbbenve, megrendülve mondja: Uram, hallottam a te szavadat és féltem, megláttam művedet és rettegek. Valóban minden képzeletet felülmúló és az emberi értelem számára felfoghatatlan, sőt, szinte botrányos az a mód, ahogy Isten megváltásunkat megvalósítja. Megrendült az én lelkem, midőn haragodban is megemlékeztél irgalmasságodról. Éppen ez a megrendítő csoda. Az egyszülött fiú meggyilkolásáért Isten jogos haragját és kegyetlen büntetését várhatnánk, s íme helyette végtelen irgalmával találkozunk. A keresztben egyszerre mutatkozik meg az ítélő igazságosság és a gyengéd irgalom. A két élőlény között megjelenő Úr egyrészt a két lator közt megfeszített üdvözítő, másrészt viszont az utolsó ítéletre angyalok kíséretében érkező király. A traktusok az egyház énekkincsének legrégibb rétegébe tartoznak. Közülük is kiemelkedő hely illeti a nagyhetieket. A Graduale Románumban olvasható díszes dallamokat csak kevés kórus tudja megszólaltatni. Több helyütt ezért egyszerűsített traktus dallamokat használnak, melyek azonban a zsoltár tónusoknál díszesebbek. A másik, a traktus eredeti jellegét legalább jelképesen megőrző megoldás, ha a zsoltározva recitált szöveg utolsó verséhez díszesebb melizmát adnak. Ebben az esetben a verseket 3-4 férfi szólista énekelheti, Az utolsó versnél pedig csatlakozik a kórus valamennyi férfi tagja. Aligha lehetne méltóbb módon bevezetni a nagypénteki passiót, mint Habakuk énekével, mely ebben az egyszerű, szinte kopárnak nevezhető előadásban is megdöbbentő drámaisággal hat. A szinoptikus evangélisták szenvedés történetében arról olvasunk, hogy Jézus keresztre feszítésének órájában sötétség borult a földre. Szent János passióját azonban az isteni irgalomból született új világ ragyogása hatja át. Nála Jézus halálának pillanata egyben megdicsőülése is, fölemeltetésének órája, a beteljesedés órája, melyben Isten befejezi a teremtés művét. Utolsó sóhajtásával most leheli a szent lelket az Úr Jézus a kereszt alatt álló Jánosra és Máriára, beteljesítve az Ábrahámmal kezdődő isteni kinyilatkoztatást, és létrehozva az egyházat, amelyben titokzatos módon folytatódik az ő isteni, halhatatlan élete. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, olvastuk a szent leckében. Most, hogy már szabad utunk nyílik az Atyához Krisztus által, a Szentlélekben eléje is járulunk könyörgéseinkkel. Lex orandi, lex credendi. Az imádság szabálya, a hit szabálya. Ha megnézzük a könyörgések sorrendjét, láthatjuk, hogy a pápáért, a papságért, a hívekért, a keresztelendőkért és a keresztények egységért mondott imák egyetlen tömböt alkotnak. Lényegében az egyházért imádkozunk, amelynek tagja a pápa is és a keresztségre készülő is. Indokolt esetben, ha a nagy könyörgések számát valami miatt csökkentenünk kell, ezeket összevonhatjuk. A következőt azonban a zsidókért mondott imádságot semmiképpen sem hagyhatjuk el, mert a hit új mozzanatát tartalmazza, és összesen vonhatjuk a következővel, amelyben azokért imádkozunk, akik nem hisznek Krisztusban, mert a zsidóknak Krisztusra irányuló hitük van, még ha nincsenek ennek tudatában is. Miután imádkoztunk azokért, akik nem hisznek Krisztusban, azokért könyörgünk, akik nem hisznek Istenben, hiszen Isten fia minden emberért, őértük is meghalt, akár pogányok, akár teljesen hitetlenek. A világi vezetőkért mondott könyörgés nem az egyház és az állam összefonódásának maradványa. Már az első keresztények is imádkoztak azokért, akik a hatalmat gyakorolják, beleértve az őket üldöző császárokat is. Végül a szenvedőkről is megemlékezünk, akik a mai napon leginkább hasonlítanak Krisztushoz. Ezek a könyörgések valóban egyetemesek. Jézus szívének méreteit mutatják, nem a mi szűkös szívünkét. Szerkezetükkel, stílusukkal is tanítanak minket a krisztusi imára. Ahogy az anyanyelvünket édesanyánktól tanultuk meg, úgy imádkozni sem magunktól kell megtanulnunk. Anyánk, az egyház tanít meg minket szent lelke által. Minden könyörgés imádságra való felszólítással kezdődik. Egyszerűbb formában ez minden könyörgés előtt megtalálható valamennyi egyházi szertartásban, könyörögjünk. Utána a diakónus szavára az egész gyülekezet letérdel, és mindenki csendben, magában imádkozik. Ez a Szentlélekben létesített csend megmutatja az egyéni ima idejét, helyét és módját a liturgiában. A diakónus most felszólítja a népet, hogy álljon fel. A legnagyobb tiszteletlenség ülve könyörögni. Sajnos hazánkban ennek ellenére sok templomban ülve maradnak a hívek a nagy közösségi könyörgések alatt. Most a pap összefoglalja a szent nép könyörgését egyetlen nagy általános imában. A liturgikus könyörgésekben mindig az Atya Istenhez imádkozunk, a Fiú által a Szent Lélekben, mert Jézus az út az Atyához a lélekben. Hódolat a Szent Kereszt előtt. Egéria a 16 évszázaddal ezelőtt Jeruzsálembe látogató zarándoknő leírja, miképpen ünnepelték nagypénteket a Szentváros keresztényei. Az olvasmányos istentiszteletek az önálló passiós liturgiák után a nap csúcspontjaként a Golgota hegyén épült bazilikához vonultak, a püspök kihozta magát a Szent Keresztet a hívek elé, akik megrendült lélekkel hódoltak előtte, megköszöntve megváltásunk szent eszközét. A római liturgiában, mely sok elemében a jeruzsálemi liturgiára megy vissza, ezek a szertartások a zsolozsmába és a főisten tiszteletbe tömörültek. Ez utóbbiban az olvasmányok, a passió és az ünnepélyes könyörgések után lélekben ma is fölzarándokolunk a Golgota hegyére. Kihozzák rejtek helyéről a Szent Keresztet, és mi is elébe járulunk imádni megváltásunk szent eszközét. Ha megnézzünk egy mai szertartás könyvet, a Szent Kereszt előhozatalához sem szöveget, sem éneket nem ad, feltételezi, hogy azt csendben hozzák ki. A Szent Keresztet takaró lepel levétele után megkezdődik a hódolati körmenet, s ahhoz néhány kísérő ének található a római könyvekben. A szertartásnak ez a módja azonban nem régi, a tridenti liturgiára megy vissza. Ha ellenben a trident előtti szertartás könyveket olvassuk, azokban a legrégebbiekig visszamenőleg a szertartások másfajta, drámaibb felépítésű változatát találjuk. Ez olvasható a magyarországi szerkönyvekben is, s mint magyar hagyomány 1985-ben alternatív megoldásként jóváhagyás nyerve került be az éneklő egyházba. A szertartásnak ezt az eredeti rendjét több ordinárius könyv megőrizte. Ez a leírás nem mindenütt egészen egyforma, például az esztergomi misszále szerint az Ecce Lignum Crucis előtt beszéd van a néphez, másutt világosan beszélnek a nép által végzett keresztcsókolásról is. A lényeg azonban mindenütt ugyanaz. A könyörgések végeztével a celebráns és az asszisztencia levonul a Szent Kereszt oltár elé. Közben két diakónus vagy akolitus vörös dalmatikát öltve a sekrestjéből kihozza a vörös miseruhával vagy vélummal eltakart feszületet, másik két ifjú pedig karingre kötött vörös dalmatikát húzva égő gyertyákkal megy a kereszt előtt. Miközben a keresztet behozzák, Krisztus panasza hangzik. A keresztet vívők egyike énekli lassú panaszos hangon. Én népem, mit tettem én ellened, vagy mivel szomorítottalak meg téged? Elsorolja az Isten számtalan jó téteményét, melyért viszonzásképpen te lándzsáddal nyitod meg oldalát üdvözítődnek. A miseruhába öltöztetett vagy lepellel eltakart feszület maga a kereszt mise áldozatát bemutató Krisztus. Ő beszél népéhez, s nem csak az egykori megfeszítőkhöz, hanem mindnyájunkhoz. Valójában ez a panaszkodás egyáltalán nem illik az Úr Jézus lelkületéhez. Ő soha nem rótta fel jóságát, ingyenes kegyelmeit, melyekre hálátlanság volt részünkről a válasz. Inkább a keresztény nép lelki furdalása szólal meg itt, az Ószövetség szavaiból összefűzött panaszt Jézus ajkaira adva. Az egyház válasza a háromszor szent ének. Szent Isten, szent erős, szent és halhatatlan, hirgalmaz nékünk. Ez nem a misében elhangzó Sanctus, hanem valamennyi keresztény felekezet egyik legrégibb és legjelentősebb dicsőítő éneke, mely a római liturgiában már csak ezen az egyetlen napon hangzik el. Talán veszteség, hogy így visszaszorult, ugyanakkor azonban éppen emiatt lett e napnak oly szívbe markoló éneke. A Triszagiont az egész egyház énekli, kelet és nyugat. Ezt jelzi a latin liturgiában is megmaradt görög-latin váltakozás. Az éneklő egyház szerint ebbe bekapcsolódik a helyi egyház is, a gyülekezet anyanyelvén, magyarul ismételve meg a háromszor szent Isten dicsőítését. A panasz, improperium, három hosszabb szakaszból áll. Van egy több rövid verszakból álló második része is, ez azonban nem tartozik a bevonuláshoz. Másutt olvasható rubrikák szerint a bevonulást a három szakasznak megfelelő három megállás stáció tagolja. A harmadik után megérkeznek a celebránshoz, aki felemeli a feszületet, és siralmas hangon énekli Ecce Lignum Crucis. Íme a keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött. És közben kissé leemeli a miseruhát a feszületről. Erre együtt feleli a nép Venite adoremus, jöjjetek, imádjuk. Másodszor kissé feljebb emelve a hangot éneklik ugyanezt, és a celebráns a feszületet még jobban feltárja. Harmadszorra ennél is magasabbra emelik a hangot, miközben a celebráns a feszületet egészen felfedi. A középkorban a melyen a világ üdvössége függött szövegnél már belépett a kórus, így a zeneileg esetleg kevésbé képzett pap sem került nehéz helyzetbe. Mint hogy ez az ének antifóna, a harmadik eléneklés után a 118. Zsoltár kezdetét adták hozzá. Nagyon fontos a vélum eltávolításának mozzanata, vagyis a feszületet takaró miseruha, illetve lepel levétele, kinyilatkoztatás, reveláció, a szó szoros értelmében. Mi évezredek óta egy hatalmi Istenről ábrándoztunk, s íme előttünk van négy szeg foglalatában. Isten utolsó kinyilatkoztatása önmagáról ez az öt véres lyuk Krisztus kezén, lábán és oldalán. Megrendítő gondolat, ha a halott Jézus nem hasonlítana jobban az Atya Istenre, mint az élő, akkor sosem halt volna meg. Teljes kiszolgáltatottsága, szeretetből elnémult ajka, ártatlan szent teste a végtelen isteni odaadást nyilatkoztatja ki nekünk. Ezután megkezdődik a kereszt előtti hódolat. Egy kivételesen szép szövegű és dallamú tétel tartozik hozzá, a Dum Fabricator. Amikor a világ alkotója a halálos ítéletet a kereszten elszenvedte, nagy hangon felkiáltva kiadta lelkét, és íme a templom kárpitja ketté hasadt, a sírok megnyíltak és földrengés támadt, mintha a világ kiáltaná, hogy nem tudja elviselni Isten fiának halálát. És amikor a katona lándzsája megnyitotta a keresztre feszített Úr oldalát, onnan vér és víz jött ki, mely nekünk üdvösséges megváltást szerzett. Ó, mi csodálatos a váltságdíj, melynek súlya a világ fogságát megváltotta. Széttörtek az alvilág pokoli zárjai, és megnyílott nekünk az ország kapuja. Majd a hódolat további részében a legnemesebb minden fák közt himnuszt éneklik, mely Krisztus egész megváltó életének beteljesedéseként zengi a győzedelmes kereszt dicséretét. S hogy a nép hosszú hódolati körmenete alatt a celebráns ne kényszerüljön tétlen nézdegelésre, a misekönyvek igen szép orációkat adnak a kezébe, hogy azokat imádkozza, míg ez az esemény végbe megy. A hódolat kifejezése, a kereszt előtti térthajtás és a szent sebek megérintése, illetve megcsókolása. Szent János első levele említi, hogy amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és kezünk tapintott az élet igéjéről, azt hirdetjük nektek. Nem elég csak látni, érinteni, tapintani is kell a szent keresztet, Jézus testét, mint Tamás apostol, aki embert látott és érintett, de Istent vallott meg. Ezzel a talán kicsit szégyellős érintéssel vagy csókkal minden szónál mélyebben megvalljuk Isten utáni vágyunkat, kifejezzük megnyitott odaadásunkat, a visszavonhatatlan igent a megváltó Isten szeretetére, mely életünknek értelmet ad, s újra vállaljuk a krisztusi életet a maga teljességében, megszorítások és megalkovások nélkül. Miért is szép a szertartásnak az az imént felvázolt eredeti elrendezése? Először is a Popule Meus, a panaszének, a tridenti és az újrómai rítusban is csak a hódolat alatti lehetséges énekek egyike, melyre kevés figyelem esik, s van már jobbára el is marad. Ezzel szemben az eredeti szertartás rendszerint nem funkció nélküli aláfestőjének, melyet tetszés szerint elhagyhatunk vagy kicserélhetünk, hanem szerves része van a cselekményben. Másodszor az énekben szövege szerint Krisztus beszél. A szokásos kórus előadásban azonban, már ahol egyáltalán éneklik, ezt inkább tudjuk, mint tapasztaljuk. A régi szertartás rendszerint ellenben a panasz nem a kórusból hangzik, hanem a kereszt mögül, mint egy a keresztre feszített ajkáról jön. Viszont válaszul a kórus és a nép felől hangzik el a triszagion. A két résznek ez a sztereofóniája pontosan megfelel a tartalomnak, s magyarázat nélkül is észlelhetővé teszi a szöveg felépítését. Az embert valóban maga Krisztus szólítja meg az éneken keresztül. A kereszt behozatala is drámaibb hangsúlyt kap így, tagadhatatlanul szép lehet a néma bevonulás is, de ott inkább azt érezzük, hogy hozzák a keresztet. Az énekelt bevonulás alkalmával a kereszt közénk érkezik, beszél hozzánk, megszólít minket, és válaszunkat várja. Továbbá, ha az impropériát a kereszt behozatala alatt énekeljük, akkor a kereszt előtti hódolat énekrendje bővülhet. Először elénekeljük a Crux Fidelist, legnemesebb minden fák közt, azután sor kerülhet más gregorián énekekre. Az áldozás szertartása. Az oltárt most leterítik, ráteszik a korporálét és a misekönyvet. Az oltári szentséget a pap, vagy ha van, a diakónus előhozza az őrzési helyéről, a nép ez alatt csendben áll. Két gyertyavívő kíséri a szentséget, majd megérkezve leteszik gyertyáikat két oldalt az oltár mellé. A pap ekkor az oltárhoz lép, és összetett kézzel szólítja a híveket az Úr imádságának elmondására. A mi atyánk kérései most, Krisztus passiójának kontextusában, különösen mély értelmet nyernek. Vérrel verítékezésekor Jézus imájában értelmetlen halálának célt és értelmet adott. Hogyha másképp nem lehetséges, hát éppen ezáltal szenteltessék meg Isten neve, és jöjjön el az ő országa. Valójában senki sem hallotta, milyen szavakkal imádkozott Jézus a Getsemáni kertben, hiszen a tanítványokat mind elnyomta az álom. Akkor hát honnan tudják az evangelisták, hogy azt kérte: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Éppen abból az imádságból, amelyet maga tanított, amelyben atyának szólította a fölséges Istent, és amelyben benne van, legyen meg a te akaratod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér most, mint annak a kenyérnek a szimbóluma jelenik meg, amelyet saját testeként nyújtott tanítványainak az utolsó vacsorán. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus halála a bűnök bocsánatára történt, és azért, hogy mi is képesek legyünk megbocsátani. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jézus is kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el, és engedelmességével kiérdemelte nekünk a védelmet a megpróbáltatások óráiban. A szent áldozásban vele egyesülve a mi atyánk kérései beteljesedésének leszünk részesei, és méltókká válunk arra, hogy Jézusnak a kereszten bemutatott hódolatához kapcsolódva megvalljuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon szép, ha a pap énekli az Ez az én testem antifónát a konszekrált kenyér felmutatásakor az ősi esztergomi liturgia szerint. Igazi nagypénteki úrfelmutatás ez, nem az Úr halálának évfordulóját ünnepeljük csupán, mert az évfordulók be vannak zárva a halállal és pusztulással megjelölt ciklikus időbe, hanem a feltámadottat ünnepeljük, aki a kereszten halálával legyőzte a halált, és saját isteni létét adja nekünk itt és most a szent áldozásban. Ahogy a szertartás záró könyörgése mondja, a te néped, Úrunk, szent fiat halálát saját feltámadásának reményében ünnepelte. A Szent Sír megnyitása. A szertartás végén megnyitják a Szent Sírt, más néven Úrkoporsót. Ez a mély értelmű mozzanat sajátosan közép-európai fejlemény a nagypénteki liturgiában. Kiinduló pontja a kereszt imádása és az oltári szentség kitétele volt. A Szent Sír eleinte csupán a keresztet fogadta magába, ezt főtték be gyolcsal, gyászénekek kíséretében, majd meghintették szentelt vízzel és megtömjénezték, mint a temetéskor a ravatalt és koporsót szokás. Később a drámai hatás fokozására követ is helyeztek rá, lepecsételték, sőt őrséget is állítottak melléje. Így fejlődött ki lassanként a ma szokásos Szent Sír, amely voltak éppen a jeruzsálemi Szent Sír helyi megfelelője. Legszebb hazai emléke az esztergomi keresztény múzeumban önzött Garam Szent Benedeki úrkoporsó, amelynek Krisztus korpusza minden valószínűség szerint egész évben az apátsági templom keresztjén függött, nagypénteken aztán levették, felravatalozták és 3 napra eltemették. Vannak keresztények, akik írtóznak az e fajta naturalisztikus jelektől, pedig ezek is csak arra szolgálnak, hogy a látható világból elvezessenek a láthatatlanba. Az Úr Jézusnak egyébként földi életében komoly szorongást jelenthetett a temetetlenség lehetősége. Amikor látta a nép vezetőinek konok ellenállását, először azt gondolhatta, hogy ha meg is kövezik, mint hamis prófétát, de legalábbis mint zsidót, vagyis a szent nép tagját végzik ki. A szőlőművesekről szóló példabeszéd korábbi változata úgy szól, hogy megkövezik a fiút és kivetik a szőlőből. Azonban fordítva történt, előbb kivetették maguk közül, kizárták a zsinagógából, majd mint politikai felforgatóra kértek rá halálos ítéletet, ami egyben azt is jelentette, hogy nem jár neki végtisztesség. Ez tükrözi a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd későbbi változata, amely szerint előbb kidobják a szőlőből és utána kövezik meg. Hogy Jézus is számolt ezzel az eshetőséggel, azt mutatják a betániai megkenés alkalmával mondott szavai. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Amikor ő kiöntötte ezt a kenetet a testemre, a temetésemre tette. Így sejteti, hogy ellenségei alig, hanem olyan bestiálisan végeznek majd vele, hogy még arra sem lesz mód, hogy megkenjék a testét, mielőtt eltemetnék. A mai napig sem tudjuk, hogy végül megkenték-e Jézus holttestét vagy sem. Egyes egzegéták szerint ugyanis az evangéliumok által említett aloe és mirha mennyiség olyan sok, hogy be sem fért volna a sírba. A túlzó adat egyfajta kompenzáció lehet Jézus tanítványai részéről, illetve önigazolása farizeusok feltételezhető vádjával szemben, mely szerint még a legelemibb végtisztességet sem adták meg annak, akit imádnak. Az is fontos megjegyzés, hogy új sírba tették. A zsidók felfogása szerint ugyanis a kiközösített és kivégzett személy holtteste a többi halottat is tisztátalanná teszi. Az tehát, hogy új sírba tették, nem megtiszteltetés volt, hanem meggyalázott állapotának következménye. Természetesen mi már nem így nézzük, hiszen hitben ünnepeljük, de azért nagypéntek lényeges mozzanata az Úr eltemetésében való részvétel. Most Máriával és Jánossal elkísérjük őt földi életének utolsó mozzanatáig, testének sírba tételéig, hogy azután majd követhessük Szentlélekben a feltámadás világába. Igen, erőteljes és merész jel a szent sír, ahová elzarándokol az emberek sokasága, hogy miután látták a halott urat, majd a legszebb jelet, az igazán isteni stílusú jelet, az üres sírt is megláthassák és megérthessék.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagypénteki elmélkedés